Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Köszöntünk mindenkit, aki eljött most erre a beszélgetésre. Mutassuk be, hogy kik vannak itt, mert azért van itt sok gyerek, mondjuk el, hogy honnan jöttek.
A Zrínyi Bólyai János Általános Iskola, Zrínyi Miklós tagintézményéből.
És mielőtt elkezdenénk beszélgetni, mutassuk be az egyik főszereplőnket, aki nem lesz velünk végig itt, ugye, bár szegény, mert már most liheg és nagyon szenved.
Zaráról annyit lehet tudni, hogy 5 éves. Jelen pillanatban kiskutyák vannak a pocakjába, terápiás kutya. Jó magam Nagy Kata, terápiás kutya felvezetője vagyok. Nagyon szereti a gyerekeket, de járunk idősekhez is foglalkozásokra. Elmondhatom, hogy a kedvence a gyerekek, és most el akar menni.
Most elviszik szegény, ne napozzon itt velünk. Ez a Halis Podcast, a Könyvtár Podcast sorozata, és annak egy nyílt felvételén ülünk most itt. Nagyon sokan, nem csak gyerekek, felnőttek sem tudják, hogy mi az a podcast, ami egyébként már Nyugat-Európában és a világon nagyon elterjedt és egyre divatosabb műfaj. Mi az a podcast?
Igazából kötetlenebb beszélgetésekről van szó. Nem úgy kell elképzelni, mint egy teljesen egy rádióinterjút, aminek megvannak a szabályai. Tehát ezek kötetlen beszélgetések az interneten, például a Könyvtárnak a YouTube csatornáján visszahallgathatók, bármikor meg lehet hallgatni őket, akár vezetés közben, vagy egy jó főzőcskézés közben, kinek mikor van kedve, meg ideje hozzá.
És a mai témánk, az pedig a főszereplő ugye elment, az pedig a kutyák, terápia és könyvtár. Hogy miért van mindig ott a könyvtár, azért azt is mondjuk el, Halis Podcast, a könyvtár neve is benne van, könyvtárhoz kapcsolódik, tehát kultúra, könyvtár mindenképpen megjelenik a beszélgetésben. És akkor mutassuk be beszélgető társainkat. Varga Károlyné az állatmenhely vezetője, de pontosan van ennek az egyesületnek egy neve.
Élettér Állat és Természetvédő Egyesület.
Másik főszereplőt is bemutatom, Nagy Kata, aki a Zalai Kutyasulinak a terápiás kutya felvezetője, és itt ül még mellettünk gyerekkönyvtárosunk Buzicsné Szabó Eszter is, aki jobbnál jobb könyvekkel készült ma is nekünk.
Kezdjük egy nagyon egyszerű kérdéssel. Dani, neked van kutyád?
Igen, sőt a héten már 2 is lett, mert az utcán kóborolt egy kutya, amit megsajnáltam, bár a feleségem mondta, hogy ne menjek ki hozzá, mert az lesz, hogy be fogom fogadni. Hát végül az lett, hogy befogadtam, úgyhogy most már van egy Süti nevű kutyám is.
És mit gondolsz, te felelős kutyatartó vagy?
Én úgy gondolom, hogy igen. A szüleim megtanítottak azért, hogy a kutya az nem csak úgy van, hogy szépen, amikor kedvem van, pórázon sétáltatom, és akkor, ha úgy van, akkor a megunt játékok közé félre rakom, hanem ez folyamatos gondoskodást igényel.
Mit gondolsz erről? Mi a felelős kutyatartás? Te hogy látod, aki a elhagyott kutyákkal foglalkoztak?
Kutya az nem csak akkor van, amikor kedvem van hozzá, nem mindig. Jó lenne, hogyha aki magához vesz egy kutyát, ezt úgy tudatosulna benne, és ennek megfelelően tartaná akkor is, amikor rossz idő van, akkor is foglalkozni kell vele, meg amikor fáradt vagyok, akkor is. Ő mindig örül nekünk, és ezt viszonoznunk kell valahogy.
Hol rontjuk el?
Ez a felelőtlenség mindenképpen. Aztán az is baj, amikor eltúlozzuk a nagy szeretetet, meg az is, amikor másképpen szeretjük, mint ahogy ő igényli. Azt tudomásul kell venni, hogy a kutya az egy kutya, a gyerek az ugye gyerek. Én is párhuzamot tudok közéjük vonni, mert igen, őt is ugyanúgy meg kell tanítani, ugyanúgy számon kell kérni, és mindig gondját kell viselni, nem szabad megunni. Az lenne a jó, hogyha valaki magához fogad egy kutyát, akkor azt egy életre gondolná, nem úgy addig, amíg kedve van, aztán egy-két hónap múlva elköltözik, akkor a kutyának is menni kell, megszületik a gyerek, akkor menni kell. Tehát ezeket mind végig kellene gondolni, hogy megtehetem-e, meg tudom-e tenni, meg akarom-e tenni.
A legtöbb kutya azért kerül a menhelyre, mert hogy megunják?
Valami megváltozik az emberek életébe, és nem veszi a fáradtságot arra, hogy megoldja ezt a megváltozott helyzetet, hanem először is a kutyát teszi lapátra.
Tegye fel a kezét, akinek van kutyája otthon. Sokan vagytok. Gyereknek mikor érdemes kutyát venni, vagy kutyát tartani egy gyerek mellé?
Igazából minél korábban lehet kutyát tartani gyerek mellett, de akkor nyilván még nem a gyerekre kell bízni. Tehát az, hogy mikor lehet a gyerekre rábízni egy kutyát, a szülői felügyelet mellett már elég korán is lehet, de nyilván a szülőnek kell ezt figyelni. Tehát jó, hogyha a gyerek megszokja a kicsi korától kezdve, hogy a kutya az micsoda, tehát a gondoskodást, a békénhagyást, tehát nem kell mellette visítani, húzni fülét, farkát, tehát ilyen dolgokat meg kell, és ezt gyerekkorban lehet tanítani, és jó lenne, hogyha a jó példát is látná maga előtt a gyerek, hogy a szülő mit csinál a kutyával, és ezt ő eltanulná. Most sokan úgy gondolják, hogy vesznek a gyereknek egy kutyát, és ha nem gondozza, akkor mehet a menhelyre, vagy cseréljük le, mert a gyerek megígérte, de mégse csinálja. Most, ha jobban belegondolunk, a gyerek sok mindent megígér, amit utána nem csinál meg, tehát akkor vegyünk kutyát a gyereknek, hogyha azt a szülő is szeretné, és ebbe az esetben majd ő folytatja, vagy adott esetben mindig a gyereket rá irányítja, hogy azt a kutyát gondozza akkor.
Gyakorlatilag egy tudatosságot helyeznék előtérbe, mert sokszor hívnak, hogy segítsek, hogy elromlott a kutyájuk. És amikor találkozok a kutyával és a gazdival, akkor látom, hogy valami nem stimmel a viszonyok között. Igazából nem tudunk kutyául. Ezért, amikor találkozok velük, megfigyelek, és egy kicsikét ilyen elméleti oktatásként kutyológiát tanítunk, tükör a kutya számunkra. Tehát az a kutyus, ha valamit nem úgy csinál, az nem azért van, mert eredendően rosszalkodni szeretne, hanem nincsenek a határok letisztázva, nincs meg a kötődés kialakítva, van egy láthatatlan gumikötél közöttünk, de hogy az mennyire ugye szoros vagy távoli, hogy szólok neki, hogy Buksi, gyere vissza, Buksi visszanéz, ja, te vagy az, te adod a kaját, jó, van még egy kicsit itt szaglászok. Ez nem arról fog szólni, maga a kötődés úgy szoros. Tehát nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy igazából ez egy ilyen önismereti dolog, és felismerések jönnek a gazdiknak, hogy te a kutyáról beszélsz, vagy rólam? És amikor megtörténik a csoda, hogy működik a kutya, működik az ember, egymásra találnak. Tehát én ezt nagyon szeretem, és hangsúlyoznám, hogy minden kutya terápiás, csak van, akinek van róla papírja, van, akinek még nincs.
Ugye itt a felvétel előtt már találkoztunk Zarával. Milyen lehetőség is rejlik egy terápiás kutyában? Miben segíthet nekünk, felnőtteknek és gyerekeknek egy terápiás kutya?
Maga a kutya jelenléte az már egy oldás. Szoktuk használni ugye idősek otthonába, itt csak a közérzet javítására, vagy hogy beszélgessünk, hogy egyáltalán kimozdítsuk abból a megszokottságból az idősek otthonába az időseket, illetve lehet konkrét céllal is a kutyát úgymond eszközként használni, ezt terápiás jelleggel szoktuk. Ilyenkor egy csapatba dolgozunk, az adott szakemberrel, ez lehet gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász is. Ilyenkor egy konkrét cél van ugye kitűzve, és azokat a feladatokat, akár mozgásbeli, akár érzelmi, értelmi fejlesztés területén jelentkezik, ezeket mind bekutyásítjuk, mert láttátok itt is, hogy igazából a gyerekekkel nagyon ügyesen játszottuk a szoborjátékot. De mennyivel izgalmasabb volt, és ugye nagyobb volt a hang, meg a kedv is, hogy a Zara volt ugye gyakorlatilag, aki ebben segített a játékban. Illetve a harmadik, amikor az oktatásnál használjuk, konkrétan tantermekbe megyünk, színesíti egy kutya maga az óra tervet. Ez lehet egy testnevelés óra, magyar óra, matematika óra, van olyan kutya, aki tud számolni, és véletlenül megkérdezzük tőle, hogy mennyi 3 meg 2, ugye mutatjuk a jelet, mondjuk 6-ot ugattatunk vele, és a gyerekek nézik, hogy nem jó, titokban, vagy akkor 5-öt, és akkor jó. Tehát nagyon-nagyon sokrétű, de ez a 3 fő gyakorlatilag.
Nagyon sikeresek azok a műsorok, nem tudom, hogy láttátok-e, vagy találkoztatok-e vele. Éppen az, amiről beszéltél most, hogy valaki kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy amikor a kutya gazda között van valami probléma, akkor azt megoldja. Van erre igény? Tehát nem tudom, ez esetleg lehetne megoldás hosszú távon arra is, hogyha ne tegyük ki a kutyát, hogyha valami probléma van közöttünk.
Elsősorban ugye a kutyaiskolákat ajánlom, mert ott a szocializációt nagyon hamar ugye meg lehet tanulni a kiskutyáknak is. Kutya újval szoktunk kezdeni, aztán kutyaiskola, és ez egészen lehet, nem mondom, hogy kutyaegyetem, de nagyon sokáig lehet ugye egy kutyát képezni. Korán elkezdeni, és amikor mi járunk ugye iskolákba, óvodákba, sőt bölcsödékbe is, akkor már nagyon sokszor elkezdjük a felelős állattartást, azt is tudatosan, hogyan kapcsolódunk egy kutyával, hogyan kommunikálunk, miképpen. És én azt gondolom, hogy ez jó minél fiatalabb korban. Ugye itt is felmerült az életkor, hogy hány éves korban. Nagyon jó, hogyha korán kerül, de én azt gondolom, hogy igazán egy gyerek mellé 8-10 évesen lehet úgy oda tenni a kutyust, hogy már együtt tudjanak ők is dolgozni. Mert addig igazából egyenrangonak veszi a gyerekeket. 8-10 éves, amikor már úgy tud kommunikálni. Itt láttátok, a fiúk is határozottan utasításokat adtak. A Zara úgy gondolt, hogy ez főnök. De mondjuk egy 2-3 éves odajön, de cuki, ad neki egy puszit. Tehát, hogy ezeket fokozatosan és tudatosan kell kialakítani. És szerintem akkor nem lenne ennyire sok kutyus, akinek valamilyen probléma ok folytán ugye sajnos menhelyre kell kerülnie.
Az emberek mennyire veszik komolyan azt, hogy esetleg az állatot ivartalanítani kell, vagy bele kell-e egyáltalán ebbe szólni, ha igen, akkor pedig meg tudjuk-e tanítani az embereket, hogy ugyanúgy fontos mondjuk, hogy ne szülessenek esetleg feleslegesen állatok, tehát akikről mondjuk nem tudnak gondoskodni.
Én úgy gondolom, hogy a kutyáknál ez most már mindig jobban elfogadott, hogy ivartalanítatják a kutyákat, bár van egy olyan réteg, aki erről nem vesz tudomást, és ő azt mondja, még mindig el tudta ajándékozni a kiskutyákat. Igaz, hogy a következő generációja már ott már nem lesz jó helyen, mert aki elfogad ilyen felelőtlenül és ilyen hirtelen felindultságból egy kutyát, az nem biztos, hogy olyan komolyan veszi, mint ahogyan kellene. De sokszor a kutyáknak is hiába vannak az ivartalanítási akciók, a lehetőségek, nem mindig élnek vele. Meg azt azért tudomásul kell venni, hogy egy állatot, ha valaki tart, akkor az pénzbe kerül. Adott esetben nem kevésbe. Tehát azt is figyelembe kellene venni, amikor valaki magához fogad egy állatot, hogy azt ő fent tudja tartani. Például az ivartalanításnak a költségét is be kellene tudni vállalni. Tehát nem arra várni, hogy majd valaki segít, meg valaki majd akciózik, meg miért nem csinálják meg az orvosok is ingyen. Ez nem így működik. Mindenki pénzből él, mindenkinek meg kell nyilván, annak az állatorvosnak is meg kell kapnia azért a pénzt, amiért megdolgozik. Ezt a gazdának viszont ki kell tudni fizetni. Minden kutya lehet egyszer beteg, akár többször is. Ilyen esetek is voltak már nálunk, hogy beteg a kutyája, de nincs pénze orvosra. Az, hogy most egyszer nincs pénze, azt még elfogadom, mert úgy sikerült valami, hogy félre sikerült, de az, hogy rendszeresen mi hordjuk orvoshoz a kutyáját, és majd ha meggyógyul, akkor ő visszaviszi, tehát ez így nem működik. Jó lenne, hogyha igen, erre is gondolnának a gazdák.
Azért arról is beszéljünk, hogy azt gondolom, a kutyatartás óriási biznisz. Ez is egy nagy ellentmondás. Van, aki azt mondja, hogy fajta kutyát akar, fajtisztát, elképzelhetetlenül árak vannak, illetve, hogy akkor most a keverék, az hol van? Hol van ebben egy ilyen egyensúly?
Ez nagy divat most, igen, a maga a kutyatartás is, az meg, hogy fajta tiszta kutya legyen, az meg főleg nagy divat. Ezek a kis szobakutyák most nagyon divatosak, sokan pedig nem is ismerik, hogy milyen probléma lehet velük. Főleg, amikor ilyen szaporítóktól veszik a kutyákat, mert a felelős tenyésztő azt nem lehet kifizetni az onnan származó kiskutyákat, egyszerűen horror ár valóban. Ezek a kis szaporítós kölykök pedig annyi idegrendszeri hibával, problémával bírnak, hogy egyszerűen van olyan, amelyik szinte tarthatatlan. Ezt akár mekkora állatbarátsággal is kijelenthetem, mert olyan idegbeteg, hogy nem lehet tartani. Például nyugaton nagy divat most a keverékkutya, hogy ne ilyen egyen kutya legyen, hanem mindegyik másmilyen.
És legyen egyénisége, úgymond?
Igen, így ránézésre is már, hogy ő neki milyen kutyája. Ezt többször hallottam már egyébként ottaniaktól, úgyhogy jó lenne, hogyha itt is ez divatos lenne, és nem csak mindenki a fajta tiszta kutyákat keresi. Nálunk is sokszor keresnek olyan fajta tiszta kutyákat, hogy hát mondjuk, hogy ilyeneket nem szoktak kidobni.
Nagyon szép, gyönyörű testalkatú, kinézetű pedigrés kutya is lehet, úgymond elroblott, és lehet egy keverék is. Tehát én azt szeretném inkább leszögezni, hogy nagyon jó lenne, hogyha a leendő gazdikat tudatosan képeznénk. Ha lenne egy egységes törvényrendelet, hogy nem lehet csak úgy kutyát vásárolni, nem lehet csak úgy kutyát magunkhoz venni, mint egy ilyen alaptanfolyam. Nagyon sokszor ugye ez előjön, hogy én nem ilyet akartam, nem így akartam. A terápiás csoportban nagyon sok olyan kutyus van, aki menhelyről jött ki, és jó gazdikkal is terápiáznak. Ugye lehet oldani a kutyusokat, nyilván kell ehhez egy szakmai háttér is. Nagyon fontos lenne az, hogy mi emberek tudatosan, felelősségteljesen tanulhassunk kutyológiát akár, és ezt már el tudjuk ugye kezdeni a fiatal generációnál.
Terápiás kutyákról van szó, tehát ez úgy nagyon jól hangzik, meg ahogy néztem a műsort, ez jól nézett ki, hogy az arra mikre képes, de mennyi munka van ebben, mennyi idő és tényleg mennyi energiát kell abba belefektetni, mint neked embernek, és mind az állatnak is ahhoz, ez tényleg működjön, és élőben is tudjon dolgozni.
Hogy Zara terápiás lett, az még akkor nem volt számomra egyértelmű, amikor hozzám került, de tudtam, hogy szeretnék minél közelebb kerülni hozzá.
Kölyökként került hozzá?
Igen, őt kölyökként vásároltam. Kutyaóviba járt, kutyasuliba, amit felsoroltam az előbb. De hogyha ezeket a tanulási folyamatokat nem építjük be minden napba, akkor a kutya nem fog működni. Mert rendben van, hogy működik a kutyaiskolába, az alapengedelmesség, hogy fekszik, ül, áll, marad, stb. De kell, hogy működjön kint az utcán, ahol egyre magasabb az inger, kell, hogy működjön egy olyan csapatban, ahol ugye a gyerekek is nagyon aktívak voltak, és ez minden nap. Tehát amikor én foglalkozok velük, vagy nem is foglalkozok, csak sétálunk, akkor is szoktam egy behívást. Megdicsérem, ügyes vagy, jó kutyi vagy, mehetsz tovább. Tehát, hogy amit megtanítok nekik, azokat emlékeztetem vissza. És így alakul ki egy olyan tudástárháza, amit ugye akár terápiánál is, vagy bármilyen más szabadidős kutyás tevékenységnél tudunk használni, alkalmazni.
Ha tényleg azt akarjuk, hogy felelősen gondolkodjunk az állattartásról, vagy a kutyatartásról, akkor maga az embernek mik azok tényleg azok az alapvető dolgok, amiket mondjuk napi szinten tudnia kell, és meg kell tennie az állata érdekében?
Én úgy gondolom, hogy a kutyákkal valóban minden nap kell foglalkozni. Tehát ez egy állandó elfoglaltság, nem csak azért, hogy etetni kell őket, hanem foglalkozni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell tanítani a kutyát pórázon járkálni, vagy sétáltatni, annak is, aki igazából kertes házban lakik, és nem akarja, mert hogy van mozgás lehetősége a kutyának, de azt szoktam mondani, hogy a pórázon való tanítás egy csomó olyan alap dolgot megtanít a kutyával, és a gazdával is egyébként, hogy arra szükség van. Tehát ő megtanul szót fogadni. A gazda pedig megtanulja, hogy irányítsa a kutyát. Mielőtt valaki kutyát vesz magához, elvégezzen egy tanfolyamot, ez valóban nem lenne rossz, csak ilyen szempontból kivitelezhetetlen. Mindenki nem fog sajnos elmenni, és aki meg érezze erre affinitást, vagy egyáltalán igényt, az meg vagy megtanulja magától is, vagy ő maga elviszi az iskolába a kutyáját, és ott megtanítják, hogy kell kutyázni. Mi ott a menhelyen minden éven szoktunk egy kutyás tábort szervezni, most az idén is lesz, mi gyerekeket próbálunk pontosan erre megtanítani, nem nagy csodákat, de ők szinte csodaként élik meg, hogy a kezdő kutyákat pár nap alatt megtanítja a pórázon menni, helyben maradni, ül, áll, fekszik, nem tudom, mit csinál, attól függ. Persze nem minden kutya egyforma szinten, de látjuk, hogy a gyerekek is hogyan állnak hozzá. Tehát őket is egy picikét lehet már irányítani, és ha ott sikerült, akkor majd hazamegy az otthoni kutyán is megpróbálja, meglátja a szülő, akkor ő is majd, és talán ez így egy kicsit úgy összeadódik, és valami.
Egyébként a menhelyen van lehetőség az olyan jellegű bekerült kutyákat valahogy szocializálni? Tehát mit tudtok ott tenni ilyen körülmények között, hogy ezeket a kutyákat majd újra lehessen akár örökbe fogadni?
Mindenképpen nálunk ez egy alap dolog, a szocializálás. Pontosan ezzel a sétáltatással tudjuk a legjobb eredményeket elérni. Most nagyon jó nekünk ez az 50 órás szolgálat is. Ugye jönnek a gyerekek, és ők már kicsit nagyobb gyerekek, tehát nem ilyen 10 éves korosztály, ugye, hanem idősebbek. Tehát ők meg is értik, meg erejük is van hozzá, hogy egy-egy ilyen neveletlen kutyát, például maradjunk az alapnál, hogy megtanítsanak pórázon járni. A végén meg, amikor örökbe adjuk, akkor megpróbáljuk a gazdákat megkérdezni, hogy miért kell neki a kutya, hova viszi, egyáltalán mik a családi körülmények, a lehetőségek, és próbálunk neki olyan ajánlani, ami tudjuk, hogy összepasszol.
Terápia és a könyvtár. Voltak már próbálkozásaink, csak vagy a pandémia, vagy akadályba ütköztünk, de kérlek, mondj néhány szót, hogy mi is az, amiben gondolkozunk.
Azt beszéltük ugye Esztivel, hogy valahogy össze kéne hozni a kutyákat és a könyvtárt. Gyakorlatilag itt eszembe jutott az állatasszisztált oktatás, hogy Eszti egy könyvet ajánlana, nyilván én is elolvasom, de nyilván a gyerekeknek orientálódna a téma, és én azt bekutyásítanám. És ez mindig számomra is kihívás, hogy hogyan lehet feldolgozni egy adott szöveget, ugyanúgy, mintha magyar órán lennénk. Szövegértést is lehet kutyásítani, maga a feladatot, akár hogy megtaláljuk, hogy Zelk Zoltánnak egy kutya emlékei hol találhatók a könyvtárba, lehet keresőset játszani. Számtalan olyan játékos feladatot be tudnánk építeni, illetve szeretnénk hamarosan most már realizálni, ami motiválja ugye a gyerekeket is még jobban az olvasásra. És ahogy említettem, a kutya jelenléte az mindig nagyon sokat segít, mert vannak olyan kisgyerekek, akik például kevésbé szeretnek hangosan olvasni, de hogyha az arra ott ül és hallgatja, a számára is motiváló, közben egy kicsit simogatja, ugye az ő stressz szintje is oldódik, és akár egy kevésbé jó olvasó kisgyereket is ezáltal úgy tud motiválni, hogy szívesen olvas hangosan. Úgyhogy nagyon várom a közös munkát.
Amikor a Zarának a terápiás vizsgája volt, miből áll egy kutyának egy terápiás vizsga? Mit kell csinálnia? Hogy minek kell megfelelni, és kinek?
Beszéltük, hogy mennyire fontos a kutya-ember kapcsolata. A Zara már készen állt a vizsgára, a terápiásra, de megbukott, de nem azért, mert ő volt a buta, hanem én annyira izgultam. Tehát a kutyában ott volt minden feladat, feladattípus, jól működött, én voltam ideges. de nyilván nem sikerült az első
de
vizsga.
De mit kell csinálni?
Kétszintű a vizsga maga, az első egy kézben tartási vizsga gyakorlatilag, ezek a klasszikus helybemaradás, jobbra, balra, mellettem egy fekszik, illetve egyre jobban emelik a vizsga alatt az idegrendszerének a stresszelését. Ilyenkor jön mondjuk egy olyan csoport, sok emberből áll, aki hangos, túlságosan is parfümös kendővel van, csípked, kiabál, hangoskodik, nagy mozgásokkal van, vagy éppen egy fához van kikötve a kutya, és egy fenyegető ember közeledik, hogy milyen ilyenkor a reakciója. Nyilván egy agresszivitást kifejező kutya nem fog átmenni egy ilyen vizsgán. Van az élelem megtagadás is, amikor egy csontot eszik a kutyus, és amikor jól elkezdi a porcogot rágicsálni, akkor ugye vagy a gazdi először, utána a vizsgabiztos odanyúl. És nyilván számtalan ilyen szituáció van óvodában is, hogy ott egy játék, és hogyha ő zsákmányként élné meg, és rámorogna, hogy
bátor a vizsgabiztos.
Azért jelzem, hogy amire egy kutya elérkezik idáig, hogyha bármilyen szinten is van valami olyasmi, ami nem jelezné azt, hogy a kutyus érett erre, akkor ugye nem is jut el odáig. Nyilván egy kiskorától nevelkedett kutyával sokkal könnyebb dolgon van labradorra meg pláne, mert azok imádnak dolgozni, de egy menhelyről hozott kutyusnál azért nagyon sok szorongás is sajnos beleépül a kis tudatába, ezt azért oldani kell. A második szintje a vizsgának meg maga egy terápiás szituáció, amit említettem, hogy az idősek otthonában voltunk mi Pózván. Csapat együtt dolgozik, ugye a terápiás felvezető, a leendő terápiás felvezető, illetve a gyógytornász, gyógypedagógus, és ott egy egész terápiás szituáción megyünk végig.
Jöjjön Eszter, és így már említettük, itt felmerült, hogy vannak divatos kutyák, ha van egy sorozat, van egy könyv, akkor mindig azt a kutyafajtát felkarolják, és az sokkal népszerűbb lesz. A könyvtárban is rengeteg kutyával foglalkozó könyv van. Mit ajánlasz nekünk, Eszter?
Amiket én hoztam, ezek most egyáltalán nem divatos kutyákról szóló könyvek. Nyilván vannak ilyen mesék is, mondjuk a Mancsőrjárat, ami most egy nagy divat rajzfilmekben is sokan keresik, meg könnyen olvasható. Amit én hoztam, ajánlana, ez picit más jellegű. Az első könyvem egy klasszikus, Zelk Zoltán, egy kutya emlékei. Ez a Már tudok olvasni sorozatban jelent meg, és egy kiskutyáról szól, aki 3 éves, és tulajdonképpen az ő életének eddigi legfontosabb eseményeit mondja el kutyául. A másik író, aki szereti a kutyás és macskás könyveket, az nyilván ismeri Holly Webbet, és őnek is számtalan kutyás és macskás könyve van. Ez most, amit én hoztam, ez a Huncut kiskutyám címet viseli, és egy olyan kiskutyáról szól, akire hát bizony néha ráférne egy kutyasuli és egy kis megnevelés. A következő ajánlatom Szutyok nyaral. Ezt azért választottam, mert ez egy olyan kutyáról szól, aki hát nem mindenki kedvence, mert hogy ez egy szutykos, tetves kutya, aki egy kukában él, de viszont neki is vannak álmai. Mondjuk szeretne elmenni nyaralni a barátjával. Ez sikerül-e vagy nem, az kiderül ebből a könyvből. A másik ajánlatom, ez egy magyar szerzőkönyve, Nyulász Péter, és ez a Simad Berger sorozat egyik kötete, ami arról nevezetes, hogy a 9 magyar kutyafajtát sorolja fel, és mindegyik kutyafajta egy-egy rendőr szerepbe tetszeleg, és mindenféle kalandos történeteket élnek át együtt, és nyomoznak akár Budapesten, akár az ellopott Mikulás szán nyomában. A következő könyvem, ez szintén nagy kedvenc, a Pálcika kutya. Ezt azért szeretik a gyerekek, mert belső elrendezése nem hasonlít a hagyományos könyvekhez, hanem olyan, mintha egy ilyen vonalas füzetbe firkálnának a gyerekek, beleírják a szöveget és rajzolnak is hozzá. És ez a Pálcika kutya is mindenféle vicces helyzetekbe kerül. Itt éppen a pizzával kapcsolatos témát járja körül a könyv, mert hogy hát a kutyák nagyon szeretnek enni is. A szépirodalmi könyveken túl hoztam néhány ismeretterjesztő könyvet is. Ezeket nagyon szeretik a gyerekek, mert hogy a kutyát sokan szeretnének otthonra, és aki már beszerzett, az szeretné kicsit jobban megismerni a kutyáját.
Köszönjük szépen, most a közönségünkhez fordulok. Van-e kérdés?
Üdvözlök mindenkit, gratulálok a felvetett témához. Az egyik az lenne, hogy várostervezési, városfejlesztési szempontból van-e ilyen jellegű párbeszéd, vagy elindult-e ilyen jellegű párbeszéd kutyás témában, hiszen ahogy tapasztaljuk, rengeteg a kutya a városokban is. Van erre valami kezdeményezés, hogy egyeztetés történjen a kutyások és a többiek idézőjelben között? Hol van ezeknek az ideális helyszíne, a kialakításuk?
Pont most keresett meg a napokban egy úriember, hogy segítsek nekik, hogy ahol laknak, itt Nagykanizsán belül, hogy lehetne kutyás futtatót, kutyafuttatót létrehozni, mert van igény. Sokan vannak ott kutyások, mit lehetne ilyenkor tenni? Mondtam, hogy utána nézek, nem vagyok egy nagy ilyen tudósa ennek, viszont egy ismerősöm azt javasolta, hogy keressék fel a területi képviselőt, illetve a polgármester urat. E-mailbe, vagy a fogadóórán indokolják meg, hogy miért szeretnék. És én abban segítettem nekik, hogy miért is jó egy kutyás közösség, mennyi mindent tudnak tanulni, közös kirándulásokat lehet együtt, illetve szintén a felelős állattartást is lehet ugye megélni. Bízom benne, hogy lesz ennek kimenetele.
Én úgy gondolom, hogy a város eléggé nyitott az ilyen dolgokra, valóban meg kell keresni az illetékest, és el kell mondani, hogy mit szeretnének. Nálunk van az ebadó, aminek én örülök egyébként, és minden önkormányzatnak ajánlom is, hogy nyugodtan vezessék, mert sokat segít egyrészt a felelős kutyatartáson is, másrészt meg az esetleges problémáknak a megoldásába is, mert akkor van egy alapösszeg, amit arra lehet fordítani, hogy megoldják a problémákat.
A könyvtárba be lehet vinni kutyát?
Nyilván, akinek olyan sérülése van, tehát vakvezető kutya tudjon közlekedni, természetesen be lehet hozni. Olyan egy-két esetről is be tudok számolni, hogy csak beszaladt egy könyvért, és vele volt a kutyája. Én úgy gondolom, hogy akinek nyilván máshogy nem tud közlekedni, tehát speciálisan segítő kutyára van szüksége, az beléphet a könyvtár épületébe. Többivel meg inkább elnézőek vagyunk. Nem tudjuk azt megoldani, hogy non-stop egy állatban tudjon tartózkodni a könyvtárban.
Ez volt az első évad utolsó podcast felvétele. Nyári szünet lesz, de természetesen lesz folytatás.
És szeptemberben várunk minden kedves hallgatót vissza.
Addig lehet hallgatni a többit, lehet válogatni a fent lévő podcastok közül, hiszen a YouTube csatorna folyamatosan elérhető.
Így van, és jobbnál jobb témák hangzottak el, és rengeteg érdekes emberre ismerkedtünk meg mi is, hallgassák meg önök is.
Jó pihenés mindenkinek a nyárra. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszonthalásra.
Viszonthalásra.